Egy edzőnek nagyon nehéz megfelelni a hivatásához szükséges összes kritériumnak, de erre kell törekednie, hogy példaképpé válhasson. Fejtette ki az Inforádiónak Törös Károly, aki aktív szerepet vállalt a Magyar Szövetség nemrég bemutatott gyermekvédelmi programjának kidolgozásában is. A Kecskeméti Klub szakvezetőjével beszélgettünk.
Én úgy érzem, és a valóság is bizonyítja, hogy ennek nem volt háttere, mert egy lyuk volt, egy ilyen erkölcsi semmi volt ebbe. Mindenki beszélt róla, de senki nem követte, vagy nem javasolt. Javaslatok elhangzottak, néha ilyen félénk javaslatok, de nem volt fogalmatja. Na most... Egy normális demokratikus világban egy alap, hogy egy edzőnek legyen olyan licensze legyen, amely az erkölcsi bizonyítvány ott legyen, és az erkölcsi nevelés, mint pedagógusnak épp úgy ott legyen. Na most ebben biztos vagyok, hogy a magyar edző nevelés elég jó arra, hogy erre kitérjen és ezt említse, de én úgy érzem, hogy csak említik. Ebből kell csinálni egy komoly fejezetet az edző viselkedésében, hiszen az edző pedagógus. Az edző többet foglalkozik a gyerekkel, mint a szülei. Na most minden szempontból példát kell adni. Úgy a öltözés, mint a nyelvezet, a viselkedés, testi dolgok, a viafenyítés, mint a szexualitás, ivás, cigaretta, stb. Tehát egy komplex dolog, egy edzőnek nagyon nehéz úgy hozni magát, hogy tökéletes legyen.
Nem szívhat el egy cigarettát?
Hát én szememben nem. Nem az úszójelét. Hogy az úszójának megtiltja, akkor miért cigarettázik ő? Ezt én soha nem értettem meg. Úgyhogy én mivel nem, valószínűleg nem dohányzom, azért mondom, de néha elszívok, én is egy szívat, nem probléma, de nem dohány, nem vagyok dohányos. Na most lényegében én úgy érzem, hogy egy edzőnek az úszója előtt nem kell dohányozni. Egy szaga is van, tehát érzik. Úgy az alkoholnak, mint a dohánynak szaga van. Tehát az edző megiszik egy pohár bort, vagy pohár sört egy este vacsorához, elfogadott, és az semmi baj vele. Az, amíg nem vétett az erkölcsi normák ellen, de napközben ne lehessen érezni, hogy ivott, vagy dohányzott. Legalábbis én úgy érzem.
Azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy az edzők körében egyáltalán nem volt kirívó, sőt már elterjedt volt bizonyos körökben a trágár beszéd. Ezt hogyan lehetne felszámolni?
Én úgy érzem, hogy a magyar valóság az, hogy elfogadott a trágár beszéd. Na most minden szinten. Úgy a politikusoknál, úgy a tévében, úgy a színházban, úgy a könyvekben. Tehát elfogadott, és ilyen hallgatólagos elfogadás van. Na most egy edző trágárul, tehát alpári módon beszél a tanítványával, én ledöbbenek, mert ezt én nyugaton nem hallottam, mert nem megengedett sehol. És nagyon sok helyen éltem és dolgoztam, és egyszerűen ez az alap, hogy ilyen nyelvezet nincs egy edzőtől. Magyarországon csendbe elfogadott, hiszen a szülő is így beszél a gyerekével legtöbbször, sajnos. Tehát a gyerek hallja, tehát a gyerek is így fog beszélni, és nem fog megdöbbenni, hogy az edző így beszél vele. Most ezért nem csak a gyereket kell neveljük, hanem az edzőt is kell neveljük, meg a szülőt is. Tehát ezért nagyon fontos ez az etikai kódex.
Mit tesz akkor egy edző, egy jó edző, hogyha a szép szó már kevés? Vannak olyan úszók, akik a különféle csíntevéseikkel, vagy akár a hozzáállásukkal, lustaságukkal, azért, ha nem is azt mondom, hogy kiprovokálják, de könnyen megtörténhet az, hogy az úszóedző is besokal.
Hát ez természetesen így van, és megfordítanám a kérdést, hiszen mit tesz egy pedagógus? Ugyanilyen helyzetbe kerül, tehát a pedagógusnak sincs megengedve, és az úszóedző épp úgy pedagógus, tehát ez egyedi, hogy egyénenként változó, hogy mit tesz, és mivel motivál, és milyen kifejezést használ. Én csak annyit tudok mondani, hogy apámnak a legnagyobb káromkodása az volt, hogy az apád istenét. Na most én otthon nem hallottam csúnya szót. Gyerekek hallanak edzőktől, hallanak iskolába, hallanak otthon. Tehát az egész közösséget meg kell nevelni, én úgy érzem ezen az oldalon.
A motivációnál mennyi fér bele, tehát mennyire adhat negatív impulzust az edző? Nyilván, hogyha valami nem jó, ha valami nem helyes, akkor arra azért fel kell, hogy hívja a figyelmet.
Persze, a motiváció az egy külön fejezet, ugye? Mindenki másképp motivál. Van, aki halkan meg tudja csinálni motivációt, van, aki erősen, sőt kiabálva, itt éppen a Shane-ről beszéltünk, aki üvöltözve motivál, de ott is a kifejezéseken múlik, hogy milyen kifejezést használok, ugye? Lehet, hiszen ne felejtsük, hogy az úszó nem nagyon hallja a zaj miatt, meg a víz miatt, ami a fülébe van. Tehát nekünk mindig erősebb hangnemet kell használni, mint a normális beszédben van. Tehát az félreérthető, hogy az edző üvölt kiabálása. Másképp nem ér oda az úszóihoz, tehát kénytelen. Tehát ez elfogadott része, aki ért hozzá. De az, hogy mit mond, és hogy mondja, az már nem elfogadott az én szememben.
Egy edző hány úszóra tud figyelni, úgyhogy ezeknek a szabályoknak gyakorlatilag a betartását meg tudja valósítani, mert hogyha a szülővel és a versenyzővel is rendszeres kapcsolatot tart az úszóedzések mellett, az bizony nem kevés plusz idő.
Persze ez klubokon múlik, hogy egy edző hány emberrel dolgozik. 30, én legalábbis a gyakorlatból mondom, 30 úszóval tudok úgy dolgozni, hogy mindenre tudok figyelni. Persze van mellettem egy vagy két segédedző. Tehát akkor hárman vagyunk, 30-20-szor az azt jelenti, hogy 10 gyerek jut legrosszabb esetben egy emberre, ami nem jelenti azt, hogy én, mint vezetőedző nem figyelek 30-szor. Tehát ez már rutin kérdése, hogy az ember hogy tud foglalkozni hány emberrel. De ugyanakkor látunk ilyet, és főleg a magyar sportban látunk ilyet, a magyar úszásban, hogy egy vagy két úszóval dolgozik egy edző. Ami nagyon ritka a világszinten, majdnem, hogy minimális esetekről tudok csak.
A teljesítménykényszer játszhatja talán az egyik fontos szerepet abban, hogyha valamiféle konfliktus vagy probléma történik az edző, a gyermek, versenyző és a szülő háromszögében. Hogyan lehet ezt megfelelően kezelni? Nyilván az edző is szeretné, hogy a tanítványa sikeres legyen, a legtöbb gyermek is arra vágyik, hogy aztán később olimpikon, adott esetben olimpiai bajnok legyen, és a szülő is elég sok áldozatot meghoz ezért.
A természetes, ez a kényszer ott van állandóan, tehát lehet olyan, hogy nagyon jó a kapcsolat az edző és a szülő között, hogy na üst, a gyerekem csak érjen el valamit, ezt hallom, szinte naponta.
Ki kell verni belőle az eredményeket?
Szúrjad le, hogy beszélj vele csúnyán, én el is, mert adj neki egy pofont. Én ezt nem fogadom el, és akkor próbálom a szülőt tudtára adni, hogy ez nem így működik. De azt mondja, én is azt csinálom a gyerekkel. Tehát el van fogadva egyik oldalon. Tehát az edző elvárja a szülő, hogy az edző is így kezelje a gyerekét. A másik szülő, aki ezt nem csinálja, vagy nem fogadja el, az meg fogja támadni az edzőt ugyanezért. Tehát annyira egyedi esetekről beszélünk, mindegyik eset más. Nagyon ritka, hogy egy vonalon mozgunk, és el van fogadva az edzők, hogy van. Most erre a legjobb módszer, amit láttam, főleg a Kőbányán látható, de nagyon sok klubnál, hogy nem engednek be szülőt az edzésre. Ami mindenképp helyes, és elfogadható. Nemzetközileg is nagyon sok helyen így történik. Abban a pillanatban, hogy a szülő beteszi a lábát, a szülő mindig elfogult. Tehát konfliktusok adva vannak rögtön. Na most a másik dolog az edzőnek a motivációs hangneme, a manír, ahogy motivál és amit mond. Természetesen az edző eredményt akar elérni, ami neki pénzzel is jár és elismeréssel, és a jövőjéről van szó. A gyereknél ugyanaz van. Tehát sokszor elfogadja az úszó sportoló az edzői hangnemet is emiatt, csak legyen eredmény. De abban a pillanatban, hogy az eredmény nincs ott, akkor fejreáll a szisztéma, de nagyon gyorsan, akkor egymást támadják, az a hibás, hogy így beszéltél velem, vagy megütöttél. Tehát mindig egy támpontot ad a támadásra, ugye? Na most az az edző, aki jól hangnembe motivál, és jó motivális eredménye van, az soha nem támadják. Ez az igazság. Nem mondom, hogy soha, azért, mert vannak hamis támadások, tehát
látható. Az utóbbi időben itt a magyar úszósportban is voltak olyan vádak, amelyeket nagyon-nagyon nehéz volt megcáfolni, és hogyha jól tudom, akkor nem minden esetben állták meg a helyüket, finoman szólva.
Így van, hát voltak olyan vádak, olyan hamis vádak, ami tönkretette egy edző vagy egy oktató karrierjét. Ez külföldön épp úgy megvan, Amerikában és Ausztráliában főleg, amit én követek, és sokat ismertem, akinek neves edző, világhírű edző, aki nem volt hibás, utólag kiderült, de tönkrement a karrierje egy vagy két éves bírósági tárgyalás alatt.
Ez a program védi az edzőket?
Ez a program még mindig finomításra szorul majd a jövőbe, hiszen ez egy kezdő program. Úgy a szülők, a versenyzők vagy a edzők felőli finomításra. Én úgy érzem, hogy az edzőt legalább annyira védeni kell, mint a gyereket. A gyerek az első. De mivel az edző a gyerekkel foglalkozik, az edző legyen a második. Akkor van olyan eset, hogy a szülőt is meg kell védeni, esetleg az edzővel szemben. Ilyen is van. És ez elfogadható, de azért nagyon nehéz kidolgozni egy olyan szisztémát, ami mindenkinek jó. De én úgy érzem, hogy legyen mind a három védett a lehető legmesszebb menőig.
A doppingolás kérdése mennyire okozhat olyan konfliktusokat, amelyeket aztán nehéz kezelni?
Mivel nincs bizonyítva valami, arról nem tudunk beszélni. Tehát én nem tudok valamit bizonyítani, az nem fogom azt mondani, hogy az illető lehet, hogy dopingol. Na most szerencsére, azt kell mondjam, a magyar úszásban erre nem nagyon volt, vagy van példa, de előfordulhat. Ugye előfordulhat, hogy a szülő bead valamit a gyereknek, előfordulhat, hogy a gyerekek egymás között valami hülyeséget csinálnak, és az edző nem tudja. Vagy előfordulhat legrosszabb esetben, hogy az edző ad valamit, ami a régi kommunista szisztémában sajnos előfordult, hiszen én úszó voltam ebben az országban. Tudom, hogy mi is kaptunk dolgokat, amire azt sem tudom, hogy mit szedtünk válogatottként.
Vitamin, igen.
Na most ez akkor inkább jelentős volt, ha nem volt jelentős, mert nem foglalkozott vele senki. Utólag azt mondom, hogy jelentős volt, hiszen most olvasom éppen az NDK-s sportminiszter esetét, amiről tudtunk. Mindenki tudta. Na most ezek olyan dolgok, hogy hát el volt fogadva, nem támadta senki, legyőzték a világot, politikai kérdés volt, hány ember meghalt, vagy nyomorít gyerek született belőle, vagy tönkrementek, vagy fiatalon halnak, hát ez volt a kommunista szisztéma. Azt nem mondom, hogy nyugat ezt nem követte, feltétlenül ugyanúgy megvolt ennek a egyensúlyában a nyugati dopingolás is, amiről tudunk, hát nem csak a Johnsonról beszélek, hanem rengeteg más sportolóról. Ugyanúgy előfordul az amerikai profiligákban a mai napig is, ugye az amerikai futball, vagy a baseball, vagy a kosárlabda és a jéghokiba is, ahol pénz van, és a bicikli, Armstrong például, hát ahol pénz van, ott mindig megpróbálnak több pénzt keresni. A több pénzkeresésnek az egy hiátútja az jobb edzés, a több edzés. De hát ezt sokan csinálják, tehát annál még jobbnak kell lenni, tehát akkor elkezdenek dopingolni, vagy pedig valamivel kísérletezni, ami lényegben dopingnak számít. Na most ezért mondom, hogy erre tudomásom szerint Magyarországon úszásban nincs példa, remélem nem is lesz, remélem, hogy ezt nem fogja senki követni ezt az utat.
Törös Károly úszóedzőt hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Friss műsorral legközelebb jövő csütörtökön este 7:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. A társszerkesztő Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.